Jézus maga sem utasítja vissza az előtte történő hódolást, mert ő tényleg királyi bevonulásnak tekinti ezt. És amikor nagy tekintélyű látogató érkezik, akkor díszszőnyeget szoktak biztosítani számára. Nos, a Jézus királyi bevonulásának is megvan a maga díszszőnyege.
Fedik az útját.
Fedik az útját, mégpedig mivel pálmaágakat tördelnek, és zöld ágakat szaggatnak, és a felső ruhákat borítják Jézus lába elé. Ennek is szimbolikus jelentéstartalma van, a pálma a győzelemnek a jele. Itt a győztes király tartja a bevonulását Jeruzsálembe. A zöld ág pedig az életnek a jele, a száraz ág az nem zöld színű. De a zöldelő ág az jelzi, hogy ez a fa él. Ennek a fának élete van. Tehát az, aki bevonulását tartja, az az élet fejedelme. És amikor valaki úgy dönt, hogy a felső ruháját valaki leteríti, ezzel megalázza saját magát, és a hódolatát fejezi ki. És Jézus elfogadja ezt. Nem mondja azt, hogy bocsássatok meg, nem igénylem én ezt, nincs nekem erre szükségem, hisz tudtok, ismertek engem, hogy én nem szoktam itt hivalkodni. Jézus elfogadja a hódolatnak ezeket a megnyilvánulásait. A gyerekek, a zarándokok újjongva éltetik, hozsannázzák, áldott a király, aki az Úr nevében jön. A farizeusok és más személyiségek próbálják elnémítatni Jézussal az újjongó tömeget, a zarándokokat és gyermekeket, és akkor Jézus azt mondja, nem, nekik hirdetni kell a messiás dicsőségét, ha ők elhallgatnak, a kövek fognak beszélni. És ebben már részben benne van a profécia is, hogy Krisztus után 70-ben a rómaiak Jeruzsálemet elfoglalják és porig rombolják. És a lerombolt kövek majd tanúbizonyságtételt mondanak. És Jézus virágvasárnap nem akárhová módolt be, hanem Jeruzsálembe. A zsidó nép, az ószövetségi nép királyvárosába, Dávid városába. Következésképp ez is az ő királyi bevonulásának a jellegét erősíti meg.
És egyből a templomba ment. És akkor az uralkodók tették. Ez is egy jelzése volt annak, igen, hogy királyként vonult be.
És egyben mi ezt már egy szélesebb összefüggésbe is helyezhetjük, hogy Jézus pedig majd áldozó csütörtökön a mennybe menetel napján, mint királyok királya vonul be az ő mennyei örök dicsőségének királyi birodalmába, és elfoglalja maga méltó helyét az Atyaisten jobbján. Igen, ő király, királyok királya, és ahogy a Szentírás bizonyságot tesz erről, egyszer majd minden tért meghajol előtte, és minden nyelv vallja, hogy a názáreti Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Nagy csütörtöket már említette, tiszteletes úr. Tudunk arról valamit, és van annak valami teológiai jelentősége, ami virágvasárnap és nagy csütörtök között történik?
A nagy csütörtök a nagy pénteket megelőző nap, tehát a nagy csütörtök a nagy hét egyik kiemelkedő fontosságú napja. És hogy mi történt virágvasárnap és nagy csütörtök között, a Bibliából, az evangéliumi leírásokból azért elég sok mindent megtudunk. Tehát Jézus megjelenik a napközben Jeruzsálemben, a templomban tanítja az ünnepre érkezetteket, és az éjszakát azonban kint tölti Betániában, a szeretett családnál, Mária, Márta és Lázár hajlékában. És ezt olyan megfontolásból teszi, mert tudja, hogy a zsidó nép politikai és vallási életének a vezetői eltökélték, hogy őt megölik. és ő nem akar időnap előtt szabad prédává válni. Ő neki nem szabad korábban meghalni, csak akkor halhat meg, amikor a mennyei atya órája elhozza ezt az időpontot számára, és ez majd a páskavágásnak az időpontja lesz. Neki akkor kell meghalnia, Isten ama bárányaként, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ezeken a napokon Jézus bement a városba, a Szentvárosba, Jeruzsálemben, találkozott emberekkel, tanított, hangsúlyos gondolatainak hangot adott, az éjszakát azonban nem töltötte benne a városba, nehogy meggyilkolják, mert neki az idők teljességében, vagyis amikor eljött az ő világra születésének az időpontja, akkor kellett megszületnie, és akkor szabad meghalnia, amikor eljön az ő meghalásának az ideje, mert mindennek rendelt ideje van. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak, és Jézus ezt nagyon jól tudta.
És az egyik ilyen rendelt időpont az nagy csütörtök volt, nagy csütörtök estéje, amikor a Gecsemáni kertbe összegyűjti tanítványait, és széderesti lakomát rendeznek.
Igen, Jézus feladatul adta a tanítványainak azt, hogy készítsenek páska vacsorát, és ennek a keretében volt utoljára együtt Jézus a tanítványaival. Ezért azt a bizonyos páska vacsorát, amelyet egy ismerősnek a felházában költöttek el, ezt úgy is szokás nevezni, hogy utolsó vacsora, jellegét tekintve páska vacsora, de ugyanakkor ennek a vacsorának a keretében szerezte Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. És ezért olyan nagy fontosságú, nagy jelentőségű esemény számunkra a nagy csütörtöki közös vacsorálás. Mert Jézus ezzel is kifejezéssel juttatja azt, hogy itt valami lezárul, az Ószövetség ideje véget ér, és kezdődik valami új. Ezért a páska lakomát átminősíti, a páska vacsorának új jelleget, új értelmet ad, és miközben emeli a hálaadásnak a poharát, és megtöri a kenyeret, ezt a saját áldozatával hozza összefüggésbe. És a vacsora keretében kerül sor tulajdonképpen a lábmosási jelenetre is. Amikor befejezték a vacsorát, a sajátos módon a vacsorán mind a 12 tanítvány együtt volt. De Júdás Iskáriótes akkor már úgy érkezett a vacsorára, hogy el fogja árulni Jézust, és meg is állapodott az árulásnak az helyében, időpontjában, és az árulásnak a módjában, hogy miként fog sor kerülni az árulásra. Jézus, aki nem csak annyit lát, ami az ember szem elé kerül, hanem mélyen belelát az emberi szívbe, ő tudta mindezt. Számára semmi sem váratlan, semmi sem meglepetésszerű. Jézus belelátott Júdás Iskáriótes szívébe is, tudott volt számára az ő döntése, elhatározása, gonosz terve. Jézusnak ez roppant fájt. És idéz is egy Zsoltár verset, hogy aki az asztalomnál ül, az lázad föl ellenem. Fájdalom. Emberek részéről szenvedhetünk el sértést, bántalmat, megaláztatást, okozhatnak kárt nekünk és szenvedést, de a legfájdalmasabb az, ha a legközvetlenebb hozzátartozóink részéről kell ezeket elszenvedni. És Jézus számára ez volt a fájdalmas, ez volt a borzasztó, hogy 3 éven keresztül a tanítvány az ő asztalánál eszik, vele van, élet, sors közösségben vannak együtt, és ő úgy dönt, hogy elárulja, kiszolgáltatja a mestert. És Jézus ennek hangot is ad, hogy egy közületek elárul engem. Nem nevezi néven az illetőt, de jelzi, hogy ő mindenről tud. Judás Iskáriótás nem jelentkezik, hogy én vagyok, hanem ármányos gonosz tervével lapít és néme marad. Hát bizonyára többiek fölkoncolták volna, hogyha a tudtukra adja, hogy ő az, de a tanítványtársak magukban sem bíznak igazán. Én vagyok az, én vagyok az, én vagyok az, kérdik. Hát ilyen az ember, gyönge, gyarló, esendő, belőlünk bármikor, bármelyik pillanatban minden felszínre törhet.
Éppen azt akartam mondani, hogy napjainkban is hány ilyen esettel találkozunk, hanem is ilyen drasztikus kimenetellel.
Ez így igaz, és ezért figyelmeztet bennünket Isten igéje folyamatosan, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát nem lehetünk magabízók, önteltek, kevélyek, hanem nagyon szerénynek és alázatosnak kell lenni, és mindig résen kell állni a bűnnel szemben. Mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, ránk van vágyódása, de nem vagyunk szabad préda, mi megkaptuk Istentől azt a lehetőséget, hogy úrrá lehetünk a bűn támadásán, a sóvár vágyakon, önző kívánságokon, a brutális indulatokon, úrrá lehetünk, nem vagyunk kiszolgáltatva. Jézus nem leplezte le Judás Iskáriótest, de a vacsora során számos olyan gesztus tett, és álmos olyan figyelmeztetésben részesítette őt, hogy az utolsó pillanatban is lehetősége lett volna Judás Iskáriótesnek arra, hogy elálljon a tervének a végrehajtásától, hogy meggondolja a dolgot, és ő ezekkel a jelzésekkel nem élt, nem tanult ebből, hanem végzetes tervét valóra váltotta és kivitelezte.
Az emberi gyarlóság, a gonosz mozgatta Judást.
Számos elképzelés van a tekintetben, hogy mi késztette őt arra, hogy elárulja Jézust. Hát vannak jelzések arra nézve magában a Szentírásban is, hogy Judás Iskáriótás nagyon szerette a pénzt. Ő volt a tanítványi közösség pénztárosa, és ő gyakran megdésmálta a tanítványok közös vagyonát. De 30 ezüst pénz, az 60 dénár, és a korabeli viszonyok között egy napszám egy dénár volt. 60 munkanapnak a bére. Tehát nem egy iszonyatos összeg, a két havi fizetés mondjuk így. Tehát egy közeli hozzátartozót két havi fizetésért kiszolgáltatni, és hát ő neki nyilvánvalóan tudnia kellett, hogy Jézust megölik. Tehát eladni Jézust ennyiért. Judás Iskáriótes szikárius volt, zélóta, túlzó nacionalista. Esetleg lehet arra gondolni, hogy amikor Jézussal kapcsolatba került, akkor ő Jézusban inkább egy politikai messiást akart benne látni, holott Jézus soha nem adta ide vonatkozóan annak a jelét, hogy ő neki politikai ambíciói lennének, sőt, ellenkezőleg. És esetleg azt gondolhatta Judás Iskáriótes, hogy na, ugrasszuk ki a nyulat a bokorból, majd ha nehéz kényszerhelyzetet teremtek Jézus számára, akkor majd megvédi magát, és akkor majd fogja védelmezni az érdekeinket és az ügyünket. Tehát valamiféleképp presszionálni akarta őt, politikailag aktivizálni akarta őt. Sok lehetőség van, gondolhatunk sok mindenre. Minden esetre a Bibliában azt olvassuk, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. Ha valaki a szeretetnek a jelzéseit, jeladásait, amelyet intézett hozzá Jézus az utolsó pillanatban és az utolsó vacsora során, nem veszi komolyan, és nem áll el a bűnös tervétől, azt csak sajnálni lehet, annak tényleg jobb lett volna meg se születni, mert tragikus lesz annak a végső sorsa. És még amikor elárulta a Gecsemáné kertben Judás Iskáriótes Jézust, Jézus azt mondja, Judás, csókkal árulod el a mestert. tehát még így is megalázta őt, hogy a szeretetnek, az együvé tartozásnak a legszentebb kifejeződését, a csókot alkalmazta az árulás eszközeként.